Na, én Ildikó vagyok, szociális testvér. Felnőtt megtérő vagyok, tehát a családom nem hívő, de a nagyszüleim vallásosak voltak, reformátusok, de hát ugye ez az előző rendszerben volt, hogy a 80-as években voltam én gyerek, tehát nem gyakorolták a vallásukat. De azért az az erkölcsi tanítás vagy rend, amit én kaptam, azért az nagyon közel állt a katolikus tanításhoz, egy a katolikus keresztény életvitelhez. Azt szoktam mondani, hogy valami nagyon hasonlót kaptam, csak nálunk nem tíz parancsolatnak nevezték, hanem emberi tisztességnek. Tehát ebből a szempontból nem volt nehéz az egyházhoz csatlakozni. Nem voltam megkeresztelve gyerekként, egyetemista koromban, 20 éveim elején kereszteltek meg. Karácsonykor azért nálunk is így szóba került, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, meg valamennyit azért így a betlehemi történetről hallottam, de különösebben nem. Aztán, amikor általános iskolába kerültem, az a rendszerváltás környékén volt, amikor bejött az, hogy esetleg lehetne hittan tanulni az iskolában, akkor így volt is olyan, hogy hát esetleg be kéne iratni a gyerekeket, ott valószínűleg csak jót tanulnak, de aztán nem irattak be végül. És aztán, amikor gimnazista lettem, Káposztásmegyerre jártam iskolába, és ott a Tomka Feri atya plébániájáról nagyon sokan voltak iskolatársaim, és valahogy ott megéreztem, hogy ezek a gyerekek, fiatalok valahogy úgy jól érzik magukat a bőrükben, meg jól érzik magukat az életükben, és ez elkezdett vonzani engem, de kamasz voltam, és azt gondoltam, hogy ez nagyon sok kötelezettséggel jár, úgyhogy ezt így inkább nem kezdek el ezzel ismerkedni. Illetve benne voltam a gimnázium vegyes karában, és minden karácsonykor templomban volt hangversenyünk. Hát ott meg azt hiszem talán így a térnek a szépsége, meg valami szentséget azért megéreztem én abban. És aztán, amikor egyetemista lettem, ott kialakult egy ilyen 8-10 fős baráti társaság, és egy idő után kiderült, hogy ott mindenki keresztény, és azért valahol ez is egy jel volt, hogy akikkel én jobban vagyok, meg így jól megértjük egymást, azok hívők. Illetve volt egy barátnőm ebből a társaságból, aki nagyon nyitott volt arra, hogy kérdezhettem tőle bármit, így utólag visszagondolva, valószínűleg elég buta kérdéseim is voltak, de mindenre nagyon kedvesen megnyitottan válaszolt. Volt, hogy elhívott ilyen-olyan templomi eseményekre. Tehát itt tőle hallottam nagyon sokat. És aztán valamikor az egyetem közepén másodéves voltam, amikor volt egy nagyon nehéz időszak ott az életemben. Nagyon túlvállaltam magam abban a fél évben. Tehát úgy félő volt, hogy nem fogom tudni végigcsinálni a vizsgai időszakot. A családban is voltak gondok, magánéletemben is. És akkor valahogy volt egy olyan pont, egy olyan pillanat, amikor megéreztem azt, hogy ha a lábam alól kihúzzák a talajt, akkor van egy szál, ami még megmarad és megtart. Úgyhogy ezt az időszakot tudom így megtérésnek nevezni, amikor a Jóisten úgy belépett, és megmutatta magát, hogy tényleg ott van, és vigyáz rám. És akkor elkezdtem például nagyon lelkesen járni ezekkel a barátnőimmel diákmisékre, de még nem is gondoltam arra, hogy megkeresztelkedhetnék, és ez a bizonyos barátnőm volt, aki egyszer megkérdezte, hogy esetleg katekumen csoport keresztség, és emlékszem arra a nagy boldogságra, hogy mert hogy lehetne. És akkor mondta, hogy persze, és ajánlott is csoportot. Bennem ott akkor az a félelem volt, hogy leéltem 20-néhány évet úgy, hogy nem voltam keresztény, és ez biztos, hogy nem pótolható már be. És utána nagyon jó volt így már a keresztény életem során rácsodálkozni, hogy ha nem is bepótolható, de azért ugyanúgy az egyházhoz szorosan lehet tartozni így is. És az akkori csücsobba kezdtem el járni, ez a Bíró László püspök atyának az ifjúsági csoportja. Ott az egyetemi templom mellett a központi szemináriumban voltak az alkalmaink, és végzős kis papok tartották a katekumen hittant, és akkor így kereszteltek meg 2005 nagy szombat éjszakáján. Így felnőttként akkor egyszerre volt a keresztelés, a bérmálás, és lettem első áldozó.
A szentségek felvétele mit változtatott az életedben?
Valami megérkezettséget vagy befogadottságot jelentett leginkább, meg azt, hogy amire készültem, meg amire vágytam, hogy akkor keresztény legyek, és így hivatalosan is a Jóistenhez, meg az egyházhoz tartozzak, végül is az valósult meg ebben. Én 2 tanévet jártam katekumenátusra, és akkor még otthon laktam, tehát ezt tudták. A családomról még annyit elmondanék, hogy a szüleim elváltak kiskoromban, és az apám meghalt, amikor még kiskamasz voltam, tehát így anyukám meg a nálam 2 évvel idősebb nővérem jelentette a szűk családot. És furcsa módon a nővérem is egymásra egy teljesen függetlenül egyszerre kezdtünk katekumenátusra járni, csak ő egy 1 éves csoportba, én meg egy 2 éves csoportba, úgyhogy ő így lett nálam 1 évvel idősebb keresztény. Úgyhogy ezt így tudták. Anyukámnak azért persze ez így idegen volt, de én azt hiszem, hogy akkor nyugodott meg, amikor látta, hogy nem vagyunk rossz helyen. és hogy megtalálunk valamit, ami fontos nekünk, és ott is volt a keresztelőmön. Az elején azért engem is eléggé jellemzett ez a frissen kereszteltek nagy lelkesedése, aki nem nagyon tudja megérteni, hogy mások meg hogy nem, meg hogy másoknak ez hogy nem annyira fontos. Egyébként történelem szakra jártam az egyetemen, és középkort tanultam, és ott is nagyon, nagyon lelkes voltam. Ez egyháztörténelem, meg egyházi vonatkozások iránt. És szépen lassan elkezdtek a kapcsolataim is átalakulni, meg azért az elején annyi volt, hogy akkor a vasárnapi szentmisa, amire ugye mindig elmentem. Aztán egy következő fordulópont az szűk két évvel a keresztelőm után volt, amikor véget ért egy párkapcsolatom, és akkor így kezdtem keresni ezt az egyedülálló fiatal keresztény Budapesten állapotot, és hát azt mondanám, hogy véletlenül az Örök Imádás templomba mentem el egy misére húsvétkor, és valahogy az ott megfogott, és akkor ott maradtam, elkezdtem oda járni, és akkor szépen lassan elkezdtek bevonni szolgálatokba, illetve én igazából ott tanultam imádkozni, ott tanultam szentségimádni, ott tanultam zsorozsmázni a nyolc boldogság közösségtől, vagy hát az ő liturgiáikon. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy én valahogy ott lettem úgy igazán felnőtt keresztény, és így a közösségnek a tagja.
Mikor és hogyan ötlött fel benned a szerzetesség útja?
Ennek egyrészt volt egy ilyen első pillanata vagy szakasza, ez nem sokkal ezután volt, hogy ott az Örök Imádás templomba kezdtem járni, meg ott többet imádkozni. És emlékszem egy olyanra, amikor így át kellett utaznom a városon, de viszonylag rugalmas volt az időbeosztásom, nem kellett nagyon szaladnom, és valahogy úgy nagyon éreztem, hogy nekem most be kéne mennem a templomba szentségimádásra, csak egy negyed órára akkor annyira. És még az is megfordult a fejemben, hogy milyen szép romantikus történet lenne itt kapni egy meghívást. De ott aztán abban maradtunk a jó Istennel, hogy én nagyon szeretek imádkozni, meg szeretek az egyházban szolgálni, de ezt így civilként, és ez nekem így nem menne hivatásszerűen. Így ezt a szót használtam, hogy hivatásszerűen. És akkor ez így el is ült ez a dolog. És aztán, amikor 30 éves lettem, akkor először csak azt kezdtem érezni, hogy nem vagyok a helyemen valahogy. Én akkor még inkább azt kerestem, valamiféle szolgálati területet, hogy mondjuk gyerekekkel foglalkozni, aztán, hogy ez most nagycsaládos anyukaként vagy tanítórendben, az majd egy következő kérdés lesz, gondoltam én. Illetve nagyon emlékszem az első olyan esküvőre, ahol már nem azt néztem, hogy na majd, amikor én leszek a mennyasszony, hanem valahogy úgy olyan idegennek éreztem magamat ott azon az esküvön, és akkor tanácsolta valaki, hogy menjek el az iránytű kurzusra. Én igazából oda azért mentem, hogy akkor erősítsék meg bennem, hogy nekem természetesen családos hivatásom van, és nem tudom, hogy honnan jönnek ezek a szerzetesi gondolatok, de hogy biztosan nem. Aztán természetesen ez nem így történt. Például emlékszem arra, hogy ott van egy olyan alkalom, amikor családosok jönnek tanúságot tenni, meg van, amikor szerzetesek, és akkor a szerzetesi alkalmon én így gyönyörködtem a hallott tanúságtételeken. Amikor a családosok beszéltek magukról, akkor meg nagyon frusztrált az, hogy nekik kevesebb idejük jut az Isten kapcsolatukra, az imádságra, szolgálatra, de még nem esett le a tantusz, akkor sem. És aztán az iránytű kurzus végén volt egy 8 napos lelki gyakorlat. Annak nagyjából a közepén volt egy olyan imaidőm, amiben elért valamilyen nagyon nagy szeretett élmény. És egy teljesen átlagos mondat volt, ami ott elhangzott, de az valahogy ott nagyon a szívem legmélyét érte el. És én ott azt éreztem, hogy engem mégis soha senki nem szeretett. Aztán pár nap múlva megszületett az is, hogy ez egy olyan szeretet, amire csak egy egész élettel lehet válaszolni, és csak egy egész élettel lehet elmondani ezt a szeretetet. Úgyhogy nekem az az a pont, amikor azt tudom mondani, hogy nekem az életem az ez előtti és az ez utáni szakaszra tagolódik, az egy nagyon nagy fordulópont volt.
Vissza tudod idézni azt a szentírási részt, ami ezt az élményt adta?
Nem szentírási rész volt, hanem valamilyen reflexiós feladat kapcsán tértünk át az ima beszélgetés részre.
Tehát itt született meg benned az Istennek szenteltség melletti döntés. Hogyan jutottál el a szociális testvérek társaságához?
Igen, ez is egy elég kanyargós út volt. Én úgy jöttem el arról a lelki gyakorlatról, hogy szívemben ez a vágy ott volt, ez megszületett, hogy nekem ennél kevesebb már nem lenne elég. Meg is voltam ijedve tőle, természetesen. Meg akkor jött az, hogy jó, de akkor hol? Igazából csak a nyolc boldogság közösséget ismertem, azt úgy sejtettem, hogy nem ott, és akkor ott a következő évben elkezdtem elég intenzíven keresgélni különböző ilyen nyílt napok, nyílt alkalmak, különböző szerzetes rendeknek a programjait, illetve akkor iratkoztam be a Szapienciára, az is ott a lelki gyakorlat legvégén született meg bennem, hogy akkor én szeretném sokkal jobban megismerni ezt a Jézust, akitől ezt a nagyon nagy szeretetet kaptam, megkapom. Tehát, hogy így nézegettem is szerzetes rendeket, meg el is mentem hozzájuk, illetve én ezzel egy elég racionális típus vagyok, tehát ez így racionálisan is egy idő után megszületett, hogy én olyan közösségben tudom magamat elképzelni, akik világban élő apostoli közösség, mert fontos nekem a külső szolgálat munka. Mindenképpen kis közösségben, egy alapvetően introvertált ember vagyok, és viszonylag kis közösségekben éltem egész életemben. Illetve nekem fontos volt az, hogy magyar alapítású és vagy magyar központú, magyar hangsúlyú közösség legyen, és hát irracionálisan akkor ez ugye leszűkült két közösségre, a szociális testvérekre, illetve a Jézus Szíve Társaságára. A testvéreknek volt egy olyan programjuk, ahol az ismerkedés előtti szakasz, ugye rendszeresen találkoztunk, voltak tanítások a karizmáról, arra 2 évig jártam, aztán mert én is éreztem, hogy el kéne dönteni, hogy hogyan legyen, és az akkori lelki vezetőm javasolta, hogy legalább ilyen szinten akkor a Jézus Szíve Társaságával is ismerkedjek, hogy akkor eldőljön, hogy tényleg melyik közösség, és akkor ez így is történt. 1 évet ott is eltöltöttem, egy ilyen ismerkedő programban. És nagyon érdekes volt, mert ebben az évben egyetlen programra mentem el a testvérekhez, ez az ifjúsági szilveszter volt, és ott, amikor gondolom már éjfél után, vagy valamikor pakoltunk be a konyhába, valaki megkérdezte tőlem, hogy én ki vagyok itt a társaságnál, mert hogy annyira otthonosan mozgok. Már nem emlékszem, hogy ki volt, lehet, hogy nem is ismertük, igazából egymást akkor találkoztunk, de én nagyon hálás vagyok neki ezért a kérdésért, mert ott esett le nekem is, hogy ahogy én ott a házban közlekedem, úgy az ember csak otthon szokott közlekedni. És ezzel az élménnyel, meg úgy nagyjából ennek az évnek a végére letisztázódott, hogy akkor a testvérekkel szeretnék mélyebben is ismerkedni, és akkor így jelentkeztem az előjáróknál, hogy szeretném az ismerkedést elkezdeni. A környezetemben a legtöbben olyan nagyon nem lepődtek meg rajta. Hát anyukám volt, akit nagyon meglepett és nagyon hirtelen ért. Ehhez az is hozzátartozik, hogy nem nagyon beszéltem róla egészen a jelentkezés, amíg a belépés, amíg. És azért volt nehéz beszélni róla, mert ilyen annyira fontos és nagy és szent dolog. Meg én nagyon féltem, hogy bárhol valami akadály lesz az úton, és nem sikerül. És azt éreztem, hogy ezt a kudarcot nagyon nehezen tudnám felvállalni. Tehát csak azok tudtak a terveimről, akik előtt úgy gondoltam, hogy majd azt is meg tudom élni, hogyha mégsem úgy alakul az élet, és mégsem tudok erre az útra rálépni. Tehát anyukám is akkor tudta meg, amikor így mondtam neki, hogy 2 hét múlva beadom a jelentkezésemet egy szerzetes rendbe. Ez így nem volt szép megoldás, de így tudtam ezt én akkor megélni és meglépni. Ő nagyon meglepődött, nagyon hirtelen érte, és nem is nagyon értette, hogy miért is. És ő rajta azt látom, hogy ahogy azt látja rajtam, hogy a helyemre kerültem, hogy jól vagyok, és hogy nem veszített el, így megbékélt vele, illetve nálunk egy fontos érték a családiasság. Egyrészt abból a szempontból, hogy Margit testvér, az alapítónk mondta, hogy a testvéreket annyi nehézség éri kint a világban, hogy akkor az otthon az valóban legyen egy családias otthon. Ebből a szempontból is, meg abból is, hogy valamilyen értelemben a családtagokat is kicsit úgy bevonjuk, akár meglátogathatnak, vagy amikor mondjuk a fogadalomtételen anyukám is otthon, akkor beszélget a testvérekkel. Tehát, hogy ilyen kapcsolatokat is kapott ezzel, hogy én beléptem, meg ott vagyok a társaságban. Úgyhogy most már ő is úgy gondolja, hogy jó helyen vagyok.
A tanulmányi idő hogyan érintette az Istennel való kapcsolatodat?
Nagyon sokat jelentett a rendszeresség, akár abban, hogy találkoztunk, akár abban, hogy rendszeresebbé vált az imai életem is. Meg azért ez egy kicsit olyan értelemben megkülönböztetési idő is volt, hogy tudtam, hogy ha én belépek valahova, akkor nekem a legnehezebb a templomi szolgálatomat elhagyni lesz. Tehát egy kicsit talán ennek a letisztázódását is hozta, hogy valóban mi a fontos, és melyik vonzódás hol is van az életemben. És aztán, amikor ténylegesen beléptem, és be is költöztem a közösségbe, akkor ez ugye a helyére került, hogy abból a szolgálatból, abból a közösségből pont az elköteleződés, az elkötelezettség hiányzott, tehát ez a típusú elkötelezettség, amit egy szerzetesi fogadalom jelent.
Mit jelentett a fogadalomban átadni magad Istennek?
Amikor maga a fogadalomtétel zajlott, akkor valami hasonló volt, mint a keresztségkor is, hogy valami, amire készültem, és amire vágytam már nagyon régen, az most megvalósul, és hogy akkor ez most már hivatalos, és ki van mondva, és már nem úgy mutatkozom be valahol, hogy novícia vagyok a szociális testvéreknél, hanem hogy szociális testvér vagyok. Valahogy ez a kimondottság, a hivatalos elkötelezettsége volt ott akkor nagyon fontos. És nekem nagyon fontos az, ami talán pont az apostoli rendeknél nehéz is tud lenni, vagy veszélyes is tud lenni, hogy nagyon előtérbe kerülnek a feladatok meg a szolgálatok, miközben az alap az az Istennek elkötelezettségünk és a megszenteltségünk. És nekem nagyon sokat jelent, amikor ez úgy mélyen vissza tudok térni, hogy a szolgálataim meg minden szavam tettem előtt vagy mögött ez van, hogy én kimondtam a fogadalmaimat, én elköteleződtem, és innentől kezdve mindent valahogy más minőségben teszek, mint előtte. Még hogy mit is jelent fogadalmasként élni. Volt egyszer így, hárman találkoztunk két olyan emberrel, akivel elég szoros a kapcsolatom, az egyikük késett, és akkor a másik mondta nekem, hogy ő szeretne valamit elmesélni, még mielőtt ez a harmadik valaki megérkezik, mert neki nem akarja elmondani, és ott megosztott egy nehézséget, egy olyan dolgot, ami utána megoldódott, de őt az akkor nagyon mélyen érintette, és elég kilátástalannak tűnt ez a helyzet. És emlékszem arra a pillanatra, amikor megéreztem azt, hogy ő most már nem én hozzám beszél, hanem a szerzeteshez és az Isten emberéhez, és hogy ő most már nem az én véleményemre vagy jó tanácsomra kíváncsi, hanem ő az Istentől kér segítséget. Azt is pontosan tudtam, hogy ő ezt nem érzi, ezt a váltást, és hát ezóta azért, mert többször előfordult ilyen, és ez egyrészt egy nagy öröm, ez, hogy azzal, ami vagyok, hogy ebben a formában így is tudok adni. Az ima életemnek a fix pontjai az a napi szentmisa, illetve a zsolozsma, a reggeli és az esti dicséretet, mondjuk van egy saját déli imánk, ilyen közben járó pohászokkal, illetve a kompletóriumot, személyes ima időnk van minden nap. Ezekben nekem mindegyik fontos. A Szent Misében az is, hogy mikor valamilyen szempontból nehéz időszak van, például nagyon túlterhelt, rohanós az életem, és nehezen tudok megnyugodni, lecsendesedni a személyes imához, vagy akár a zsolozsmához is, akkor nagyon meg tud szólalni a liturgia, akár a szimbólumaival, meg a gesztusaival, akár a szentírási résszel, vagy a mise szövegnek valamelyik mondatával, akkor valahogy sokkal jobban kihegyezett erre a figyelmem, amikor másra nehéz figyelni. A zsolozsmában az fontos, hogy egy megtartó keret, hogy ez fix pontja a napnak az adott időszakokban, hogy akkor imádkozom és zsolozsmázom, és nekem a szentségimádás a kedves imaformám, ami néha abból áll, hogy ott ülök, térdelek, és akkor együtt vagyunk valamennyi időt, és lehet, hogy nem történik semmi, vagy nincsenek szavak sem, de az együttlét mindenképpen megvalósul, és máskor meg ez annak az ideje, hogy ami a napban megérintett, akkor arról lehet beszélni, átimádkozni, kicsit mélyebbre menni, és akkor van, hogy inkább csak magammal beszélek, ilyenkor van, hogy tudok Jézussal is beszélni, meg meghallom, hogy ő mit mond, meg ő mit kérdez, de mindenképpen így helyre tudnak kerülni napeseményei, vagy olyan dolgok, amik foglalkoztatnak döntések, szolgálatokról, vagy bármi más.
A Szentlélek mit jelent az életedben? Az ő jelével van ellátva a medál, amit a közösségetek minden tagja visel a nyakában.
Igen, és akkor néha így jó megfogni a jelvényt, és kicsit belekapaszkodni, amikor valami nehéz történik, vagy valami fontos feladatba kezdek bele. Az egy fontos pillanat volt, amikor a teológián túl megérkezett, ahogy a Szentlélek teszi lehetővé, hogy Istennel, Jézussal, az Atyával kapcsolatban tudjak lenni, és szólni hozzá, meg őt meghallani. Meg azok a csendes indítások, amit egy csendes, de valahol nagyon határozott, akár egy gát, akár egy iránymutatás, akár egy indítás. Meg eszembe jutott az a történet, ez még régen volt belépésem előtt, egy szentségimádó csoportot vezettem, és egyszer az egyik barátnőmet is elhívtam, akinek akkor éppen nagyon sok gondja volt, mert nehéz időszakon ment keresztül. És hát én úgy gondoltam, hogy én persze nagyon tudom, hogy a jó Isten mit szeretne neki elmondani, és ugye a bevezető imába így ezt beletettem, ezt az üzenetet, de hát azért egy-két mondatot még úgy mondtam elé, hogy mégse ezzel kezdjek, és akkor a végén odajött hozzám ez a barátnőm, hogy hát te az az első mondat, amivel kezdtél, az nekem olyan sokat jelentett. Nem mondtam meg neki, hogy én már nem emlékszem az első mondatra, de örülök, hogy a Szentlélek súgta azt az első mondatot. Valahogy ez, ami biztos, hogy nem én vagyok, csak úgy átfolyik rajtam valami.
A te elköteleződésed, életed hatott-e úgy valakire a környezetedben, hogy elindult Isten felé?
Konkrétan ilyen nagy döntésről nem tudok, viszont olyanokról, hogy barátokkal, kollégákkal, ismerősökkel, templomi közösségből ismerősökkel beszélgettünk, és tudtam valami olyat mondani, ami előrébb vitte őket, vagy segített nekik. Volt ilyen templomi közösségből, volt valaki, aki egyszer mondta, hogy hát amikor ilyen 3 évvel ezelőtt te azt mondtad, hogy... És ez nekem annyiszor eszembe jut. Én így konkrétan erre a mondatra nem emlékszem, de vállalom, hogy mondtam, mert egyetértek vele. Tehát inkább olyan volt, hogy úgy tudtam segíteni, vagy megnyugtatni valamiben, akár egy saját példával, tanúságtétellel, vagy akár csak a meghallgatással is.
Olyan emléket fel tudsz idézni, amikor a hitet segített egy nehézségen túljutni, vagy megtartott téged?
Igen, többet is. Az egyik, amire talán az első ilyen komolyabb nehézség volt, az olyan, talán ilyen 3-4 évvel volt a keresztelőm után, amikor ezt is nehéz így szavakkal megfogalmazni, egy ilyen, ez a szárazság, sötétség időszaka köszöntött rám, és én akkor úgy fogalmaztam meg, hogy valahogy úgy hirtelen amögül, amit élek, tehát a szolgálatom, a liturgia, az ima és hasonlók mögül valahogy úgy eltűnt az Isten, és olyan üres volt minden. És én nagyon hálás vagyok annak a két atyának, akikhez akkor jártam, a lelki vezetőmnek, meg akihez Gyónni jártam, hogy mind a ketten azt mondták, hogy ilyen van, és hogy tartsak ki, és hogy éljek a szentségekkel akkor is, hogyha ezen is elgondolkodtam, hogy mennyire jó és korrekt ez, hogy én szentségekhez járulok úgy, hogy valahogy úgy nem találom mögötte az Istent, és akik megnyugtattak, hogy tartsak ki, és éljek a szentségekkel így is, ebben az időszakban is. Közel 2 évig tartott ez az időszak, és valahogy úgy lett vége, és én teljesen váratlan és spontán módon, hogy otthon voltam, éppen főztem a levest a vasárnapi ebédhez, és így még így visszhangzott még bennem az aznap délelőtti prédikáció, és akkor egyszer csak ideébredtem, hogy de hát nekem van hitem, én hiszek. Akkor mi a probléma? Ott talán ez a kitartás és a hűség volt, és egy másik nagyon emlékezetes történet, amikor valaki nagyon mélyen megbántott, tudom, hogy nem akarta, nem is tudta, hogy az a néhány mondat bennem mit fog okozni, amit ő kimondott. Én nagyon felszínesen ismertük egymást, tehát egyetemen nem is nekem célzott mondat volt. És már ahhoz is hónapok kellettek, hogy én erre így ráismerjek, hogy mekkora fájdalom van bennem az illető felé, illetve mennyi harag van bennem. És először azért kezdtem imádkozni, hogy tudjak érte imádkozni. Akkor egyre őszintébben tudtam imádkozni érte, és aztán eljutottam odáig is, hogy eljutottunk, hogy megkértem, hogy jöjjünk le beszélgetni, és hogy menjünk oda vissza, ahol utoljára rendben volt ez a helyzet. És akkor én is el tudtam mondani, hogy mi bántott, ő is el tudtam mondani, hogy ő azt hogy gondolta, és akkor végül békében váltunk el. Ott meg az imának az erejét tapasztaltam meg valahol ott, és ezt a hűséget, hogy nekem az a dolgom, hogy megpróbáljam szeretni, vagy szeretettel lenni felé.
Hogyan tudnád összefoglalni az Istennek szenteltség, vagy egyáltalán csak a hitben járás örömét?
Pontos tapasztalatom, amikor valami nehéz vagy küzdelmes, akkor szoktam megérezni azt, hogy ahogy a minden kapcsolatban, így az Isten kapcsolatban is nagyon fontosak a szép, a boldog, a felszabadult, együtt megélt örömök, de úgy igazán mélyen összekapcsolni két szemét, két felet, én azt hiszem, hogy az együtt megélt nehézség tud, meg az az élmény, hogy a másik ott volt velem abban, ami nehéz volt, illetve, hogy én is ott lehetek vele nagypénteken a kereszt mellett és alatt, illetve az a történet is eszembe jutott. Amikor valaki megosztotta, hogy egyébként gyakorló vallásos volt, és aztán az édesapját a Covid alatt veszítette el, úgyhogy nem tudott tőle a kórházban elbúcsúzni, és ő azóta a Jóistennel nem áll szóba, és ő azóta haragszik rá. És akkor én annyit kérdeztem tőle, hogy ezt, hogy haragszol rá, elmondta, de már neki. És egy kicsit megütközött, és fogalmam sincs, hogy azóta sikerült-e az imához visszatérnie, de nekem ez nagyon fontos része az Isten kapcsolatomnak, hogy neki tényleg mindent el lehet mondani, azt is, ami szép, azt is, ami öröm, azt is, amit másnak nem szívesen mondok el, mert nem szép vagy szégyellem, és hogy azt is el lehet mondani, amikor akár haragszom, vagy meg vagyok sértődve, tényleg mindent.
Kedves hallgatók, Naményi Ildikó, szociális testvér tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.